16. fejezet. Bélyeny, parancsolta Vespasianus, mire Kátó a háta mögött összefonta a kezeit, és kissé szétterpesztette a lábait, hogy azok a vállával egy vonalba kerüljenek. A legátus személyes szállásán ácsorgott a második légió fő parancsnokságát alkotó kis sátrak sokaságának közepén. A sátor oldallapjait felhúzták, utat engedve a délutáni szellőnek, ami időnként megborzolta a székében hátradőlve üldögélő Vespasianus ritkuló haját. Mellette írnok ült alacsony zsámolyon, térdén néhány vékony, viaszos palatáblát nyugtatva.
Csak hogy biztosan megértsd a helyzetet, tájékoztatlak, miszerint a tábornok elrendelte a tegnapi események kivizsgálását,
kezdte a legátus idegen.
Úgy véli, nem teljesítettétek a parancsait, amelynek következtében az ellenség több ezer harcosának köztük, amennyire tudjuk, Karatakusnak is lehetősége nyílt elmenekülni a harctérről. Ha az ellenséget feltartóztatták volna a gázdonál, ekkor az egész briton sereg kénytelen lett volna megadni magát. Ez esetben nem kerül sor arra a vérontásra, ami akkor történt, amikor megpróbáltak elmenekülni. A hiba eredményeképpen a Karatakus elleni hadjárat tovább folytatódik, a császár pedig több millió szesztercius értékű hadifoglyot veszített. Megérted a helyzet súlyosságát, Quintus Licinius Cato Centurio?
Vespasianus elhallgatott, nem Cato a kifejezéstelen hangon elmondott rövid beszéd hallatán, tudta, hogy a legátus a másik öt centuriónak is pontosan ugyanezt mondta. Cato nagyon is jól értette a helyzetet, ám a legátus szavait kissé fenyegetővé tette az a különös formalitás, ahogy a mondandóját előadta. A centurió megköszörült a torkát.
Igen, uram, értem. Jól van. Nos, centurió, szeretném, ha a lehető legrészletesebben elmondanád, pontosan mit is tett a harmadik kohorsz a tegnapi nap folyamán. Próbálj lépésről lépésre haladni, hogy az írnok követni tudja a szavaidat. Döntő fontosságú, hogy a jegyzetei a lehető legpontosabbak legyenek.
Igenis, uram. Cato összeszedte a gondolatait, majd részletesen beszámolt az erődhöz tartó menetelésről és a helyzetről, amivel ott találkoztak. Aztán elmondta, milyen parancsokat kapott Macro centuriája arra vonatkozóan, hogy szedjék össze az erődben található szerszámokat, majd menjenek a gázlóhoz, és a védelem kiépítéséhez hozzákezdve várják meg, hogy a kohorsz többi alakulata a portyázók elpusztítását követően csatlakozzon hozzájuk. Attól sem riadt vissza, hogy elmondja, miként vakítatta meg Maximus a foglyokat. Ekkor egy kérdés erejéig megszakította a beszámolóját.
Elküldtek már valakit, hogy keressék meg a foglyokat, uram?
Igen, ma reggel elküldtek egy lovas osztagot, hogy keressék meg őket és vessenek véget a szenvedésüknek.
Ó!
Na, kérlek, folytasd!
Cato elmondta, hogy a kohorsz a lehető leggyorsabban a gázló felé indult, majd amikor megtudták, hogy az ellenség támadást indított Macro centuriája ellen, futólépésben folytatták az utat. Amikor látták, hogy Macro csapata visszavonul, gyorsan hadrendbe álltak és megpróbálták tartani a gázló innenső oldalát, ám végül visszaszorították őket. Ekkor áldász harcot vívva a második légió többi alakulata felé indultak. Miután befejezte a mondandóját, Vespasianus bólintott és az írnok táblájáért nyúlt, hogy visszaolvassa Cato tanúvallomását. Az olvasottakat néhányszor összevetette a többi tábla tartalmával, amelyekről Cato úgy vélte, a korábbi kihallgatásokon elhangzottakat tartalmazzák. A legátus végül felvett egy üres táblát és egy íróveszőt, majd gondosan lejegyzett néhány szót, mielőtt ismét felpillantott volna Cato-ra.
Csak néhány kérdés, centurió, aztán távozhatsz is.
Igenis, uram.
Az erődnél, amikor Maximus centurió parancsot adott a portyázók üldözésére, a többi tiszt közül te vagy bárki más rámutatott arra, hogy ezzel megszegítek a parancsokat, amelyeket a kohorsz kapott?
Én nem tettem, uram. Nem szállatok vitába a kohorsz parancsnokával. A többiek bizonyára ugyanígy voltak ezzel, uram. Macro kivételével. Ő megpróbálta felhívni a figyelmet arra, hogy a parancsaink szerint meghatározott időre ott kell lennünk a gázzónál, és már amúgy is késésben vagyunk.
Vespasianus felvonta a szemöldökét.
De hiszen elegendő idő állt a rendelkezésetekre, hogy odaérjetek. Miért voltatok mégis késésben?
Az alakulat lassabban menetelt, mint ahogy az kedvemre lett volna, uram.
És ez másnak is feltűnt?
Talán elhangzott egy-két megjegyzés, nem emlékszem pontosan.
Maximus felfigyelt mindenre?
Nem tudom, uram.
Rendben van. Meglátásod szerint miért hagyta a Kohors parancsnok a figyelmen kívül Macro Centurio szavait és eredt a portyázok nyomába?
Kátó tudta, hogy immár jóval veszélyesebb terepre tévedtek, és alaposan át kell gondolnia, milyen választ ad a legátusnak.
Úgy vélem, felzaklatta, hogy az ellenség lemészárolta az erőt helyőrségét.
E bizonyára korábban is látott már halottakat.
Igen, de egyikük az erőt parancsnoka, a barátja volt. Úgy tűnt, jó barátok voltak.
Azt mondod, Maximus azért nem engedelmeskedett a parancsoknak, mert az érzelmei vezették?
Kátó mozdulatlanná termett. Ha igennel felel, akkor a vallomása terhelő erejű lesz.
Nem tudom, uram. Lehetséges, hogy Maximus Centurio aggódott, hogy a portyázók veszélyt jelenthetnek a kohorszra, ha esetleg rajtunk ütnek, miközben a gázlót védjük. Talán ezt a fenyegetést akarta kiküszöbölni.
Talán,
ismételte meg a szót Vespasianus.
De te ezt nem tudhatod, mivel Maximus erről nem mondott semmit.
Így van, uram.
Vespasianus fintorgott.
A továbbiakban ragaszkodj a tényekhez.
Elnézést, uram.
Nos, amikor láthatóvá vált előttetek a gázló, és az ellenség megpróbálta elfoglalni a szigetet, úgy véled, Macro Centuriája kellően helytállt a támadókkal szemben?
Kellően, uram.
Rendben, másképp kérdezem. Miután látták, hogy a Kohorsz többi alakulata közelít, meddig próbálták tartani az átkelőhelyet?
Kátó azonnal megértette a kérdésben rejlő burkolt célzást, és most először aggódni kezdett a barátjáért.
Hát ezt nehezen tudnám megmondani, uram, mivel én a menetoszlop hátuljánál voltam.
Vespasianus felsóhajtott és íróveszőjével a táblára koppintott.
Védték a gázlót, amikor látótávolságba értél?
Nem, uram. Akkor már néhányan épp visszavonultak.
Macro és az utóvéd fedezték őket, egészen addig harcoltak, amíg vissza nem értek a kohorszhoz.
Láttad a harcot a menetoszlop hátuljáról?
Nem egészen, uram.
Nem egészen?
Volt néhány fa, ami eltakarta a kilátást, uram.
Tehát nem tudod biztosan, hogy Macrót visszakényszerítették-e, vagy egyszerűen csak elhagyta a hadállását?
Kátó egy pillanatig nem válaszolt.
Nem tudott válaszolni.
Jó lehet, ha nemleges választad, azzal nem hozza rosszabb helyzetbe a barátját, de nem is menti meg. Te is ismered Macrót, uram? Ismered a képességeit?
Az utolsó pillanatig kitart az ellenséggel szemben, és még akkor sem,
ez nem tartozik ide, Kátó Centurio,
vágott a szavába Vespasianus.
Továbbra is választ várok a kérdésemre.
Kátó tehetetlenül nézett a legátusra, és végül megszólalt.
Nem.
Nem láttam a szigeten vívott összecsapást.
Vespasianus lejegyzett valamit, majd felpillantott és fürkésző tekintettel nézett Kátóra.
Most jön a lényeg, gondolta Centurio.
A legkényesebb kérdést a végére tartogatták.
Kátó próbálta összeszedni a gondolatait.
Még valamit tisztáznunk kell, aztán távozhatsz. Úgy tudom, amikor a harmadik kohorsz odaért a gázlóhoz, megpróbáltátok feltartóztatni az ellenséget.
Igen, uram.
Véleményed szerint milyen hatékony volt ez a védelem?
Kátó elméjében felsejlettek az elkeseredett küzdelem emlékei, ám kényszerítette magát, hogy tárgyilagosan tekintsen a kohorsz hadmozdulatára.
Túl erővel kellett szembenéznünk, uram. Kénytelenek voltunk visszavonulni.
Kénytelenek voltatok?
Igen, uram. Miután visszaszorítottak minket a gázlótól, fennállt a veszélye, hogy körül fogják az alakulatot.
Vissza kellett vonulnunk, különben felmorzsoltak volna minket.
Gondoltál már arra, ha a harmadik kohorsz kicsit elszántabban harcol és tartja a területet, akkor a csata teljes sikere zárult volna?
Persze, uram. De tisztelettel, te nem voltál ott.
Az írnoknak elakadt a lélegzete az idegességtől, és tétován a legátusra pillantott. Vespasianus dühösnek tűnt, amiért légiója, legalacsonyabb rangú centúriója ilyen modorban merészelt beszélni vele. Kis ideig metsző pillantással bámult Kátóra, aztán csettintett egyet jelezve az írnoknak.
Az utolsó megjegyzést töröld a jelentésből.
Az írnok megfordította az író veszőjét, és annak lapos végével törölte a sértő szavakat.
A korábbi szolgálati eredményeidre való tekintettel most az egyszer hajlandó vagyok szemet hújni,
mondta Vespasianus halkan a centúriónak.
De a legközelebb nem leszek ilyen megbocsátó. Azt akarom, hogy mostantól mindannyian maradjatok a táborban. Nincs több úszás. Lehet, hogy előzetes értesítés nélkül szólítunk titeket. Leléphetsz.
Igenis, uram.
Vágta vigyázva magát Kátó, majd szalutált, és elegáns hátraarcot csinálva kimasírozott a sátorból. Lassú léptekkel visszasétált a harmadik kohorsz állomás helyéhez. A podgyász szállítók kora délután megérkeztek, a légionáriusok pedig a gyors étkezést követően felállították a sátrakat. A felszerelési tárgyak hosszú sorai helyett a főút mentén most több száz kecskebőr sátor állt szabályos rendben. A katonák behordták felszerelésüket a sátrakba, és épp az árnyékban pihentek, vagy kis csapatokba verődve beszélgettek a kinti napfényben. Miután visszatért az embereihez, Kátó megkereste a sátrát, és a tábori ágyára lerogyva nekifogott, hogy kicsatolja vértezete szíjait. Egyszer csak valami eltakarta a bejáraton átszűrődő napfényt. Kátó felpillantott, és Mákrót látta maga előtt.
Láttam, amikor visszajöttél. Hogy ment?
Rosszul. Úgy tűnt, bármit mondok, csak még rosszabbá teszem a helyzetet.
Tudom,
mosolyodott el Mákró keserűen.
De te rendszerint jól bánsz a szavakkal.
Igen, de most úgy tűnt, nem számít, mit mondok. Azt hiszem, a legátus már kitalálta, mi történt. Kátó abbahagyta a csatok babrálását, és a földre bámult. Azt hiszem, bajban vagyunk. Nagyon nagy bajban.